Szeretettel köszöntök mindenkit itt az ebédszünet után. Hát sajnos muszáj ezt szigorúan pontosan elkezdenünk ezt az ülést, de remélem, hogy annál értékesebb és tartalmasabb előadásokat fogunk hallgatni. De valaki megnézte a programot, az láthatta, hogy ez egy jó kis szegedi blokk lesz ez a mostani, csak a szegedi előadót hívtunk ebbe a blokkba, és két irodalmi hagyatékról fogunk beszélgetni, Hajnóczi Péter, illetve Fekete István hagyatékáról, irodalmi hagyatékáról. Hát mind a kettő szívügyem, és ezért engedtem magamnak ezt a lehetőséget, hogy egy blokkot szenteljünk ennek a két témának. Elsőként szeretném fölkérni Cseri és Katalin, és vele együtt pedig majd Hoványi Márton, hogy a Szegeden működő Hajnóczi Péter hagyatékgondozó műhelynek a munkáját mutassák be. Ez a műhely, nagyon sokat nem elmondom róla, hát most már több mint 10 éve működik, több mint egy évtizede, és a vezetője Cseri és Katalin, aki egyébként Elkazovszkijjal is foglalkozik, kép és szöveg kapcsolata az egyik érdeklődési területe. Most azonban a mai előadásában Hajnóczi Péter hagyatékának a gondozásáról, feldolgozásáról fog nekünk beszélni, és ugyanennek gyakorlati eredményeiről Hoványi Márton.
Köszönöm szépen a szót. Lehet, hogy így is elég, hogyha nem, de mindig itt is állhatok. Köszönöm szépen a szót, Tóth Péter, aki a műhelyünknek oszlopos tagja az első percektől kezdve, csak ezt nem mondtam most, csak a barátságot. Tehát tulajdonképpen egy csomó mindent elmondott már, amit szerettem volna bemutatkozásul. Tehát a Szegedi Egyetemet és azt, hogy valóban kb. 10, de talán most már több esztendeje kezdtünk el ott Szegeden, a Modern Magyar Tanszéken, Hajnóczi Péterrel foglalkozni, Hajnóczi Péterrel, akkor még a hagyatékkal nem, hiszen akkor még a hagyaték nem volt a birtokunkban, hanem én készültem akkoriban hosszú töprengés után, hogy kit válasszak, kire érzem úgy hajdan akkor, hogy éveket, hosszú éveket, akár egy évtizedet is szenteljek elmélyült kutatómunkára, és akkor Hajnóczi Péterrel kezdtem el foglalkozni. Ehhez rendeltem 2001-2 tájban szemináriumokat, és ott olyan kiváló hallgatókra leltem, egyébként is egész egyetemi munkámat a hallgatókkal való kiváló, számomra kiváló és hasznos együttműködés határozta meg, akikkel aztán kiderült, hogy olyan rendkívül jól tudunk együttműködni, hogy ebből lassacskán egy Hajnóczi Péter műhely, az ő prózájával foglalkozó munkacsoport jött létre. Ekkor még ugye a hagyaték nem volt a birtokomba, itt nézek néhány dátumot, mert egyébként nem éreztük, és én elsősorban én sem éreztem úgy, hogy jogom van azt megtenni, hogy a hallgatókat csupán egy szerző munkáira hosszú évekre lekötni, azonban az a radikális eklektika, ami Hajnóczi Péter munkásságát, az akkor már közel 30 éve halott Hajnóczi Péter munkásságát jellemezte. És azok a próza vonások, amik megítélésem szerint az akkor még, halál akkor még csak kibontakozóban lévő magyar posztmodernt messze menően előlegezték, most tehát úgy éreztem, hogy ezek a próza vonások messze menően túlvezetnek és túlmutatnak az ő életművén, tehát hogyha a fiatal hallgatókat vonok be ebbe a körbe, akkor azt haszonnal teszem és kiterjeszthető sokkal tágabbra, mint egy szerző munkássága. A vállalkozás aztán utána úgy folytatódott, hogy először az Árgus vállalta egy blokkunkat, tanulmánykötetek, hogy jöttek létre, majd pedig szimpóziumokat hoztunk létre a Szegedi Grand Caféban. Ezeknek a szimpóziumoknak a címében, ezek úgy 2 évenként követték egymást, a címükkel nem mutatom önöket, és hát nincs is erre idő. 2 évenként követték egymást a szimpóziumok a Grand Caféban, és ezekben mindig ott volt az alcímben a párbeszéd helyzetébe kerülni, a megújuló párbeszédben a párbeszéd folytatódik, tehát egy párbeszédre szólítottuk magunkat, tagjainkat, és hát a hallgatóinkat is. Aztán eljött a 2010-es év, addigra már némi ismertségre is tettünk szert, és talán ez nem szerénytelenség, azt gondoljuk, hogy az Osirisznek a 2007-es Hajnóczi összegyűjtött művének a kiadása részben azért is következett el, mert azért nagy egyetem a Szegedi, és nagy hatalma van annak, ha sok hallgató, sok fiatal foglalkozik valakivel. Úgy érzem, hogy nagyon megnőtt a Hajnóczi iránti érdeklődés, és akkor ez követte egy nagy Osirisz kiadás, tőlünk függetlenül, de akkor is. Nos, tehát 2010 legelején, vagy talán 2009 végén Reményi József Tamás, a Hajnóci hagyatéknak immár 30 éve őrzője. Őrzőt mondok, részben gondozója is, hiszen foglalkozott ő már ezzel a hagyatékkal, de feldolgozásra még nem került sor. Őt már ezelőtt is ismertem, mint konzulenst és mint pártfogót, és ekkor úgy érezte, hogy ezt a 9 nagy dobozt, amiben a Hajnóci hagyaték található, és amit Mátis Lillával helyeztek el, részben már elosztva, dobozokra osztva, füzetekre osztva, címkékkel ellátva, tehát hogy ezt átadná nekem, nekünk, az én kezembe adja, hogy ezzel a műhelyjel, ami azóta is megvan változó tagokkal, illetve hát az elektronika lehetővé teszi, hogy akár Izlandon, vagy akár Kínában, és most valós helyeket mondok, vagy Bécsben is legyenek tagjaink, akikkel további kapcsolatban vagyunk. Tehát átadta ezt a hagyatékot. Elhoztuk Szegedre, és most a modern magyar tanszéki szobámban vannak ezek a elzárva ezek a dobozok. A 9 dobozból 5 az irodalmi anyahagyatékot tartalmazza, egy dobozban, egy óriás dobozban személyes dokumentumokat találtunk, egy határidőnaplókat, leveleket, egy újabb doboz tartalmaz az elkülönítő paksamétáját, amiről majd Tamás egy szót, Nagy Tamás, illetve még egy dobozban az újságkivágások, melyeket Hajnóci gyűjtött. Nagyon komoly problémát, lelkismereti kérdést jelentett számomra, egyébként jelent most is, de már most mindegy, mert most már annyit dolgoztunk vele, hogy ez most már nagyon úgy fest, hogy így marad, hogy hagyatékgondozást nem csináltam én még, és aztán akkor, hogy mit tegyünk, 30 éve álltak ezek a papírok, ezek a nagyon izgalmas dokumentumok ezekben a dobozokban, és tájékozódtam, érdeklődtem, kérdezősködtem, intézményeket látogattam, és hát végül arra jutottam, hogy félő, hogy az intézmények kiváló szakmai minősége, de kis időbeli kapacitása, tehát hogy feküdnének tovább ezek a papírok. És akkor az én kedves műhelyem, mint egy közfelkiállítás, azt mondta, hogy meg tudjuk mi ezt csinálni, legalábbis elkezdjük. És akkor elkezdődött persze tájékozódások után egy olyan munka, ami hát először számba vette, hát ahogy gondolom, ezt csinálni is kellene, számba vettünk mindent, megnéztük a régi címkéket, számoztuk a füzeteket, a dokumentumokat, szkenneltük, fényképeztük, biztosítottuk őket, digitalizáltuk, mindeközben a pontosnak szánt, és hát ugye voltak ott nálam sokkal ügyesebb, sokkal pontosabb, alaposabban figyelni tudó hallgatók, akik ezen rengeteget dolgoztak, ez az anyag elkészült, és ezzel párhuzamosan, mert ugye a szakmai munka, hát az hasonlóképpen borzasztó fontos, sőt, az én hozzám ugye az áll közelebb, hogy feltárjuk, hogy megnézzük, hogy mi van a dobozokban, megkezdtük még a 2010-es évben. Ezeknek az akkor még elsősorban általam föllelt, a közönség előtt még ismeretlen dobozoknak a publikálását. És magyar folyóiratokat kerestünk meg ebből a célból. Soha nem publikáltunk úgy, ezeket Hajnóci, és mindjárt átadom a szót Mártonnak, hogy még a végén egy kicsit visszavegyem, az emlékezett tereiről beszélve és egy picit a végén vetítve. Tehát azt szeretem volna mondani, hogy publikáltunk azt hiszem 10 folyóiratban 10 kis szövegdarabot, rendkívül komolyan átgondolva, és sosem csupán önértékében ezek befejezetlen, lezáratlan, nem véglegesített szövegek, tehát roppant nagy felelősség ilyen kibocsátani, tanulmányok, kísérőszöveg, és a faximile és a kíséretében, mint munkaanyagot publikáltuk mindig. És akkor ezekről remélem, hogy Márton, Hoványi Márton munkatársam az első perctől kezdve nyilatkozik, illetve bepillantást enged beszámolójában ebbe a típusú munkába, én pedig utána egy picit még visszavenném a szót.
Köszönetek, köszöntök én is mindenkit. A Hajnóci hagyatékkal való foglalatosság előtt már a Hajnóci életművel való foglalatosság jellemezte ezt a műhelyt, ahogy ezt tanárnő is elmondta már. És ennek az életműnek egy nagyon nagy recepciós hozadéka a korábbi időkből az, hogy a szerzőnek az életével, mint olyannal foglalkozott nagyon sokat a szakma. Legendák azok ránk maradtak. Az egyik ilyen legenda az az, amit Hajnóciról újból és újból a kortársak felidéztek, hogy nagyon alaposan utána ment minden egyes szövegének, még a nyomdába is, még a szedésnél is ott volt, és az utolsó pillanatig még korrekciókat kért, hogy a kollégák végezzenek el a szövegén. Úgyhogy nagy kérdés az, amikor ezzel a hagyatékkal elkezdünk foglalkozni, hogy vajon mi az, amit megtettünk, és mi az, amit nem adhatunk már ki. Ugye kiadtunk, ahogy talán is elmondta, tulajdonképpen egy tucatnyi szöveget. És az a tucatnyi szöveg, van közötte novella, van közötte egy bekezdési, pársoros kis etüd, szabad így fogalmazni, illetve vannak mottók is például, amelyek éppen nem sokára egy most megszülető kötetben fognak először napvilágot látni. Szóval ezeket vajon miért nem publikálta Hajnóci? Van, ami ki van húzva a szövegekből, van, ami egyszerűen csak gépirat formájában maradt ránk, valami csak kézirat formájában, ezek kérdések. Mit szólna Hajnóci, hogy olvassa ezeket a Bosszomhoz publikációkat? Ez tehát az egyik kérdés. Azzal találkoztunk, hogy elkezdtünk foglalkozni az életműnek a munkáival, hogy vannak bizonyos ívek, amelyek leírhatóak. Ilyen ívek, ugye 1942-től 81-ig élt Hajnóci, és a munkássága az körülbelül a 60-as évek második felében indul. Az első datált ismert publikációja az a Pipacs, az Élet és Irodalomban jelent meg, ha nem tévedek, és 1981-ben hozták ki az utolsó gyűjteményes kötetét, a Jézus mennyasszonya címmel. Amit a legtöbben ismernek, az talán a Halál kilovagolt Perzsiából, igen, hangzatos című regénye, amely talán az egyik legkiemelkedőbb alkotása Hajnócinak. Nos, tehát vannak ívek ebben az életműben, és vannak a hagyatékon belül is ívek. És szinte lehet így visszatekintve ilyen filmszerűen látni azt, hogy a kutató, aki már irodalmárként valamilyen előfeltevésekkel, valamilyen értelmezési sornak a végén járva, elkezd egy ilyen 9 dobozos hagyatékkal találkozni, hogy így már mint hogy egy szemüveggel elkezdenénk olvasni, hogy mi az, amit ettől várunk. Bennem is nagy várakozás volt, pontosan az egyik ilyen ív miatt. Kettőféle ilyen nagyobb egységet szeretnék megkülönböztetni az életművön belül. Az egyikről, ahogy már a szóba is került, majd Nagy Tamás kollégám fog bővebben beszélni, az Elkülönítő című szociográfia, amelyről egy külön doboz áll a rendelkezésre a hagyatékon belül. Itt bizony, ha szabad ezt most ilyen leegyszerűsítően fogalmazni, akkor egész egyszerűen, ahogy ezt a dobozt elkezdtük földolgozni, elsősorban Tamás munkája révén, kvantitatíve, mint egy összeadódtak azok az anyagok, amelyeket Hajnóci föltárt ennek a munkának a során, és megdöbbent, hogy az egész életművét átszőtte, amiről eddig azt hittük, hogy az egyetlen publikáció, amelynek vannak visszatérő elemei az életműben, kiderült, hogy ennél jóval több. De egy másik ilyen évet is hozhatunk, amely másik ív pedig inkább poétikai, irodalom, olyan szempontból irodalmilag izgalmas még, hogy én ezt csak úgy szoktam hinni, hogy ez az alkoholszál. Ugye azt szintén lehet tudni Hajnóciról itt az élete kapcsán, hogy az alkohollal különösen szoros kapcsolatot ápolt. És ez megjelent a művekben, és akkor ezt itt rögtön ketté is választanám, engem ami inkább érdekelne a műveken belüli alkoholmotívum. És ez a motívum, mint egy ilyen vörös fonalként végighúzódik ezen az életművön, és ennek is vannak korai fázisból származó tanúságai a hagyatékban. Az egyik ilyen, az egy füzet, jellemzően ugye ezek a füzetek úgy néznek ki, hogy egyik oldalról meg a másik oldalról is elkezd írni Hajnóci, van kettő vagy háromféle írásképe, attól függően, hogy mennyire józan állapotában írta ezeket. Egyébként nagyon precíz, vagy legalábbis törekszik a precizitásra, mind a datálás tekintetében, mind az oda-vissza utalások tekintetében ez megfigyelhető. Nem mindig volt azonban erre képes ezekkel a határokkal együtt olvasható, vagy olykor nem olvasható, például a Farinja esetében ez az életmű. No, és akkor ez tehát a másik ív, ami az alkoholnál indul el, és van Reményinek egy nagyon izgalmas félmondata az egyik tanulmányában, Remény József Tamásnak, ami még a hagyaték hozzánk kerülése előtt már ismerhető volt, ez a Jézus című novellára való utalás, amelyben egy alkoholista főszereplőről beszél, aki valamilyen módon kapcsolódik a Halál kilovagolt Perzsiából című főműnek is tekintett íráshoz. És engem ez izgatott nagyon, hogy ez hol van, vagy hol nem. És ez egy megdöbbentő pillanat, amikor a Gellért-hegy előtt ment el a villamos, erre is emlékszem, azon utaztam 47-esen éppen a Móricz Zsigmond körtér felé, amikor Nagy Tamás telefonált és mondta, hogy megvan. Én egy hétvégét töltöttem Hajnóci Péter hagyatéka társaságában 0-24 órában, és kerestem ezt a kézzelet, hogy sehol nem találtam, és kiderült, hogy benne volt az elkülönítős dobozban, hogyha nem tévedek, de majd javítsd ki Tamás, méghozzá ebben az alkohol című füzetben bele volt csúszatva 8 kiolvasható kézírású oldalon. Azért izgalmas ez, mert ez egy olyan vonulat, hogy az alkohol című munkatervet tartalmazó füzetnek a tematikájában, bekezdéseiben, soraiban már jelen van egy-két olyan mondat, ami megjelenik aztán később a Perzsiában. És a kettő között pedig valóban ott van ez a Jézus című, Jézus nevű alak, akinek bizonyos motivikus pontjai, bizonyos szófordulatai, olvasmányai, amelyek ott megjelenik, szintén visszaköszönnek a Perzsiában. Csak hogy ott az a fiú, aki megjelenik, ugye ott egy férfinak meg egy fiúnak a kettőséről olvasunk, már fiúként jelenik meg, és Jézus név nélkül. Cserébe ott van a végén az életműnek a Jézus menyasszonya, ahol pedig azt se tudjuk, hogy ki az a Jézus, azt se tudjuk, ki az ő menyasszonya. Vannak azért elképzelések, de hogy úgy nincs ez így egyértelműsítve. Tehát mint hogyha itt is lenne egy ilyen poétikai szál, amely végigvezet bennünket az életművön. És akkor, hogy az esetlegességre is mondjak egy példát, ami szóba került már délelőtt folyamán, hogy akkor elkezdjük datálni ezek, hogy mikor születhetett ez. Az alkohol című munkatervben, amely talán ennek az első pontja, ennek az ívnek, van egy hivatkozása. Hajnóci hosszasan kimásolt az alkoholizmussal foglalkozó orvosi szakkönyvekből passzusokat. És ennek alapján be lehet azt határolni, hogy valószínűleg a publikálás 1972-es, ennek már léteznie kell, tehát 72 utáni a füzetnek az írása. És mit csinálunk a Jézussal? Mivel vannak utalások, amelyek összefüggenek az alkohol című munkatervvel, vannak, amelyek már a Perzsia felé mutatnak, ami 1979-es, a kettő közé tudjuk berakni, ez szinte biztos, de mivel a füzetben volt, ezért hajlunk arra, hogy 72 és 75 közé rakjuk azt is. Nem tudjuk miért. Van egy ilyen esetlegesség. Következtetéseink azok valamennyire megállnak, valamennyire nem. Tehát poétikai az, ahogyan tudunk tulajdonképpen következtetni. Valószínűleg egyébként egy nagyon alapos grafológiai vizsgálat még valamennyire segítetne, de hogy több támaszpontunk egyelőre legalábbis nincs. Döntések azok izgalmasak, ahogyan ez a publikálási folyamat egy posztumusz helyzetben létrejön. Az egyik ilyen alapelv, amit én megtapasztaltam, és számomra nagyon felszabadító, vagy ilyen tiszteletre méltó helyzetet eredményezett, az a konszenzuális döntés. Tehát azt hiszem elmondhatom, hogy a műhely nem publikált egyetlen olyan írás sem Hajnócitól, amiben a műhely tagjai tulajdonképpen nem értettek volna mindegyet, hogy igen, ez érdemes a publikációra. Milyen szempontok alapján? Az egyik az az, hogy egy ilyen vélt sor, mint amit most elkezdtem mondani, akár az alkohol, Jézus, Perzsia kapcsán, ebbe valahogy beleillik. Ezért lett például 2011-ben ez a Jézus a jelenkorban publikálva, 2011 novemberi számban. Tehát valamilyen sorba beillik. Ugye a genetikus filológusok nagyon örülnének egy ilyennek, hogy lám, akkor le lehet vezetni valamit valahová. De hát ugye vannak ezek az esetlegességek, hogy igen, ez lehet, hogy 74-ben született, de az is lehet, hogy egyáltalán 77-ben, mondjuk, azt mondjuk nem minden. A másik lehetőség pedig az, hogy politikai értéke van, mert azért publikáltunk ilyet is, amire Hajnóci valószínűleg azt mondta valamiért, hogy ez még így az asztalfiúknak van. Mi viszont abban a pársorban, azban a szófordulatban felfedeztünk valami olyasmit, ami egyrészt kapcsolódhat az életműhöz, másrészt adott esetben valami újat mutat meg nekünk, és azért érdekes. Tehát árnyalta ez a mindössze 10-12 publikáció, azt gondolom, jelentős mértékben azért tudta árnyalni Hajnócinak az életművét. Tehát a másik az ugye ezeknek a szempontoknak a figyelembevétele itt van. Ami most még elő fog kerülni, az ugye a képanyagnak a föltárása, hogy a legújabb kötet, ami ki fog jönni, az ezek az újságkivágatoknak egy részét fogja tartalmazni. Nagyon sok ilyen vízió, ilyen alkoholos, delíriumos kép van, például a Perzsiában. Ebből következik az is, hogy ez lehet ugye egy egyszerű fantáziakép. Ám de megtaláltunk nagyon sok mindent a hagyatékban, amelyek konkrét képleírásként, ekfrasziszként működtek, és ezeknek a publikálás is többek között most véghez fog menni. Ennyit szerettem volna elmondani én, és akkor még visszaadom a szót. Megköszönöm szépen.
Köszönöm szépen a visszaadott szót. Itt akkor még arról szeretnék is egy picikét vetíteni hozzá, ahhoz kapcsolódva, hogy valóban, persze itt ezelőtt a közönség előtt ezt hát ennyi szóval fölösleges mondani, de hangsúlyozni szeretném, hogy mit jelentett nekünk és nekem szembesülni a kézírásokkal, a kéziratokkal, a füzetekkel, a hagyatékkal, mint az emlékezet és a keletkezés tere. Most itt meg kell említenem másik kedves műhelytagunkat, Nagy Fruzsinát, akinek ez a gondolata és egy gondolatmenete volt, a hagyaték, mint az emlékezet tere. Ehhez kapcsolódnék ez a Márton által előbb említett legújabb kötetünknek, és az az egyik címe, hogy a kékből kell kiindulni, ez is az a kék, meg az M, meg egy csomó visszatérő eleme a Hajnóci prózának. És az a helyzet, hogy talán önhittségnek tűnik, de a most is bemutatom mindjárt pár képet, most már mi Úgy érezzük, hogy üzenhetünk ezekkel a publikációinkkal, már annyit dolgoztunk ezzel, és annyira beleolvastuk magunkat mind az életműben, mind a hagyatékba, hogy talán üzenhetünk már, és olyan, hogy mondjam, hát bonyolultsági fokú, vagy szimbólum értéki dolgokat is elhelyezhetünk itt-ott, mint amire kísérletet tettem például a saját könyvembe pár évvel ezelőtt a Lebegő orgona gyökér címet viselő prózakalauznak a hátulján levő képpel, majd azt is levetítem, amivel mintegy keressük azokat az olvasóinkat, akik a Hajnóci olvasásnak körülbelül hát ebbe a remél stádiumába vannak. Tehát a hagyaték, mint az emlékezet tere, és még azt szeretném itt mondani, hogy a facsimile volna az, többen megállapítjuk, Németh Gábor barátunk és munkatársunk is, hogy az volna az igazi, facsimileként úgy bemutatni a hagyatékot, akár csomagoló papírokra kirakva, egymás mellé, hogy látszódjék az a vizuális mező, az a térforma, amit a hagyaték képvisel, amelynek pásztázása, áttekintése a mi dolgunk, de hatalmas felelősség, mert ki tudja, hogy megtalálhatjuk-e még, nem valószínű, ebben a hagyatékban, aminek egyik tárolási helye egyébként a mi memóriánk, az enyém biztos az ott az nagyjából megvan, meg a Mártané, meg Tamási, meg Péteré, tehát azon kívül a digitalizált formák, hogy találunk-e még olyan szöveget, mint a tárnyéraknák, aknák, vagy mint a jelentés, vagy mint amilyen Kleissnek volt 1803-ban a Robert Guiscard-ja, amit aztán elégetett a főmű, találhatunk-e még, milyen erővel és milyen intenzitással és milyen szabadsággal válogathatunk, hogy co-autorrá előlépve szinte meg ne hamisítsuk valahogyan az életművet. És akkor itt van néhány kép. Hát ez csak egy érzékletes. Valamelyik konferenciánk ilyen applikált, módosított háttérképe Mátis Lillának a fotóját mutatom. Ez a tányéraknák, ez volt a legelső, amit publikáltunk. Erre mondhatta Márton az előbb, hogy amikor ezt megtaláltuk, ez egy kis semmiség, és egy levél volt Dobai Péternek, amit sosem küldött meg. Tányéraknák, mint az érverés. Mint amikor a dobozban rád mosolyog az érgörcs, az embólia, az infarktus, nehéz vagy vérnek, sok és kevés. Szikla robog az érben, megállni akarsz, az emberség úgy szakad le rólad, mint gombokról a koldus. Dobai Péternek 73, Hajnóci Péter, egy soha el nem küldött levélformájú parányi novella, azt gondolom, hogy a legeslegjobb művek közül való. Ez Mátis Lillának a szünetben remélhetőleg levetített In Memoriam Hajnóci Péter című rövidfilmjéből, filmetüdjéből való, amit halála után Mátis Lilla az elhagyott szobában vett föl, ennek egy darabja a Hajnóci egyik kis asztala szobájában. Ezeknek a filmnek a darabjait applikáltuk az egyik szimpóziumunk háttérképeként. Ezt már nem olvasom föl, már nagyon érdemes lenne, de meg lehet találni minden dolgunkat. Nem sokára nagyon szeretnénk egyébként, én szeretném, már egyszer Otkával pályáztam, majdnem sikeresen, hogy egy multimédiás felületre helyezzük föl, egy interaktív multimédiás felületre, mind a Hajnócit, mind a hozzá kapcsolódó kutatásainkat. Ez egy Kipling nyomán történt fordítási kísérlet, négyféle kézírással lát neki. Remegő kézzel, kevésbé remegő kézzel, más tollal fordítja Kiplinget, nem tud angolul, de szótáraz, és amit nem dőlt elírtam, azt a sort meg beleteszi. Az nincs benne. Az beleteszi. Ezt nem olvasom el. Pál István főrendező, aki, ha jól tudom, Veszprémben is rendezett, ő neki egy olyan levele, ami nem volt, amit Hajnóci halála után küldött el, és az egyik utolsó monodráma töredékre reagál, mutatván ez a kiváló és izgalmas számunkra föltárt levél, hogy nem tévedett Hajnóci, amikor azt gondolta, hogy a drámaírás terén is vannak lehetőségei. Pál István maga úgy ítéli meg, hogy ha találtatnék egy olyan színész, aki képes ezt eljátszani, akkor érdemes lenne próbálkozni velem. Ez a Dinamit című drámában lévő 7 éves kisgyermek képregényének egy hagyatéki változata, az eredeti, vagyis hát a publikált változat, az benne van az Osirisben, de ez egy másik, egy nagy rajzfüzetben található. Körülbelül egy órát tudnék róla mesélni, és most továbbhajtom. És akkor itt vannak ugye ezek a lapok, amit ott vannak még Remény Józsefnek a rendes kis címkéi. Ott van rajta, most pont az én kézírásom 4-es füzet, vagy 4-es doboz, 1-es számú, tehát a kis hangya munkánknak az eredményei. Itt egy kis válogatás, ezt egyébként Szörényi tanár úr 70 éves évfordulójára készítettük ezt a válogatást neki. A Her című kis prózának egy olyan kép anyaga, ami nincsen a kötetben publikálva, kézzel megjelölve. Na hát ez az egyik brutális kép, amiről ugye Németh Gábor is ír, a kép más, tehát azok a fotók, amiket újságokból vágott ki, azok a brutális fotók, amiket aztán a Perzsiába is átkerülnek, mint gyűjtemény, és ezeket elsősorban Mártonnak és a többieknek köszönhetően megtaláltunk, és mostani kötetünkben ekfrázisként a szövegekben megtalálható képleírásokkal kiadjuk. Ehhez is ugye a magát felgyújtó buddhista szerzetesnek a döbbenetes képe, ehhez is van szövegünk. Megint még egy lapocska, vagy lap. Ezek a köteteinkből, a már megjelent köteteinkből vett montázs, azt hiszem, hogy az 5. kötetünk jelenik most majd meg. Ez az a dolog, amire utaltam, ezt sincs mód elmondani, amit olyan enigmaként tettem a saját könyvem hátuljára a olyanoknak üzenetként, akiket ez foglalkoztat és érdekel, a Huszárik borító, az Eléget arcnak egy kombinációja van rajta, így nem értelmezhető, belegondolva a problémát ismerve azonban igen, és hát itten pedig eltűnik Hajnócinak az arca. Köszönöm a figyelmet, és akkor